Ezt a feladatot az ideális kontinuumok, ideális folyadékok áramlástanából haláztam elő. Tulajdonképpen az impulzus tétellel ismertett meg minket. Három megmaradási tétel, fontos megmaradási tétel határozza meg ugye a fizika témakörét, mind a mechanika, mind pedig az egyéb témakörökben is, a fizikának egyéb ágaiban is. Ez a három megmaradási tétel, ugye a tömeg megmaradás tétele, ami a folyadékok mechanikájában a kontinuitás tételeként ismerhettünk meg, az energia megmaradás tétele, amit Bernoulli egyenletként ismertünk, írtunk fel, és az impulzus megmaradás törvényét, amelyet pedig ebben a feladatban fogunk használni. Mindenek előtt, ugye, nézzük meg, hogyan tudjuk ezt a feladatot megoldani. Első lépésként az előadáson ismertetett módszer alapján vegyünk fel egy ellenőrző felületet. Ugye itt az ellenőrző felület felvételére két fontos szabály van. Az első szabály az, hogy az ellenőrző felületnek a folyadékra körüli része az mindig merőleges az adott folyadék sugárra. Tehát a belépő és a kilépő oldalaknál is, tehát ugye a folyadék sugaraknál is, az ellenőrző felület az merőleges a folyadék sugárra. Azon kívül tetszőleges a felvétele az ellenőrző felületnek. A másik szabály az az, hogy azt a szilárd testet, amelyre a folyadék sugarak hatni fognak, ezt a szilárd testet magába kell, hogy foglalja az ellenőrző felület. Jó, tehát követve a szabályokat fel tudjuk venni, vagy be tudjuk rajzolni az impulzus erőket. A beáramló, tehát ugye a definícióból adódik, hogy az impulzus erő az mindig kifele mutat az ellenőrző felületből, tehát a belépő folyadék sugárnak az impulzusa, impulzus vektora kifelé mutat, ugye ezért kell merőleges ellenőrző felületet felvennünk. Aztán a kilépő folyadék sugár esetében is az I2 impulzus kifelé mutat a felületből, és ugyanígy eljárva az I3 impulzus vektor is kifelé mutat a felületből, és hát természetesen a felületekre ugyanúgy ezek is merőlegesek, tehát ezért van az, hogy a C áramlás vektor, tehát áramlási sebesség vektora, és az impulzus vektorok, azok mindenhol párhuzamosak lesznek, még hogyha nincsenek is berajzolva, ezeket be tudjuk természetesen rajzolni, tehát itt is C, és itt is C sebességgel fog kiáramolni a folyadék a felületből. Hát ugye ez tulajdonképpen, mivel veszteségmentes az áramlás, a Bernoulli egyenletből, tehát ugye az energia megmaradás egyenletéből adódik az, hogy a folyadék a mozgási energiájából sehol folyadékrészek nem fognak veszíteni, tehát ezért van az, hogy a beáramló és a kiáramló folyadék sugarak ugyanazzal a sebességgel fognak áramolni. Nyitott áramlásnál, tehát ezt is azért tegyük hozzá, ez is egy nagyon fontos, hogy ebben és csak is ebben az esetben érvényes ez a megállapítás. A másik az pedig a kontinuitás, tehát ugye a tömeg megmaradás tétele. A tömeg megmaradás ebben az esetben úgy fog megvalósulni, hogy a beáramló folyadéknak a tömegárama, illetve hát térfogatárama, ugye a C-szer az A1, az meg kell, hogy egyezzen, tehát ez a beérkező folyadék sugárnak a térfogatárama, meg kell, hogy egyezzen a kilépő folyadékoknak a térfogatáramával, tehát a C-szer A2 plusz a C-szer A3. Tehát az az alap összefüggésünk, hogy a beáramló és a kiáramló térfogat áram az megegyezik. És mivel le tudunk egyszerűsíteni a sebességgel, hát azt fogjuk kapni, hogy a beérkező folyadéknak a keresztmetszete a kilépő folyadék sugarak keresztmetszetének összegével kell, hogy megegyezzen. Ebből már ki tudjuk számolni az A3 keresztmetszetet, ami az A1-nek és az A2-nek a különbsége. Ugye 32 négyzetcentiből kivonunk 11-et, az 21 négyzetcentiméter. Következő lépésként az egyes impulzus erők nagyságát határozzuk meg. Hát ugye az alap összefüggés az impulzus erőkre vonatkozóan, hogyha adott egy impulzus vagy egy folyadék sugár, akkor annak a folyadék sugárnak az impulzusa az C-szer ρ-szor A-szor C-szer az N összefüggésként számolható. Ugye itt a C-szer ρ-szor A az a beérkező folyadéknak a tömegáramát jelenti, hogyha ezt megszorozzuk a beérkező folyadék sugár vektorával, akkor megkapjuk az impulzus vektort, impulzus erőt. Hát ugye itt tulajdonképpen Newton mértékegységben kapjuk meg. És ez a normál vektor, tehát ez az N-nel jelölt normál vektor magyarázza azt a szabályunkat, hogy az ellenőrző felületnek mindig merőlegesnek kell lennie a vizsgált folyadék, ugye az eseménytér, amit mi körbehatárolunk ezzel az ellenőrző felülettel. Jó, tehát annak merőlegesnek kell lenni a folyadék sugárra. És ebből az összefüggésből kapjuk aztán azt, tehát azért itt egy zárójelet elhelyezünk, jelezvén ezzel azt, hogy a folyadék sebessége az egy vektormennyiség. Jó, tehát ebből tulajdonképpen a magának az impulzus vektornak a nagyságát tudjuk meghatározni úgy, hogy az I az egyenlő C négyzetszer ρ-szor A-val. Jó, tehát ez egy alap összefüggés, az impulzus tétel, ez alapján fogjuk tudni használni. Nézzük akkor az I1, az C négyzetszer ρ-szor az A1, ugye itt a sebességeknél indokolatlan az indexelés, hiszen mindenhol ugyanazzal a sebességgel áramlik. Behelyettesítünk 4,5, ugye 4,5 így van a négyzeten, szorozva a ρ, az 897 gram per köbdeciméter, tehát mielőtt behelyettesítenénk, azt még ugye át is kell váltani. Most a 897 gram és a kilogram között ezer a váltószám, a köbméter és a köbdeciméter között szintén ezer a váltószám, mind a kettőt ugye ezerrel kellene szorozni, tehát a gram per köbdeciméter, mint mértékegység, az megfelel a kilogram per köbméter mértékegységnek, tehát 897 továbbra is az SI mértékegysége ennek a, illetve hát az értéke ennek a sűrűségnek. És azt még meg kell szoroznunk a belépő keresztmetszetnek az értékével. Hát igen, ez is négyzetcentiméterként van megadva. Ugye a négyzetméter, négyzetcentiméter között a váltószám 1 méterben 100 cm mérhető, akkor az 1 négyzetméter az 100x100, tehát 10 a negyediken négyzetcentimétert jelent, tehát ez esetben a 32-t meg kell szorozni 10 a mínusz negyedikennel, ugye ez lesz akkor a négyzetcentiméter átváltása. És akkor ennek az értéke 58,13 század Newton. Tehát első eredményként meglehetősen könnyű számítás után 58,13-ra jutunk. Hasonlóképpen számolhatjuk az I2 erőt, C négyzetszer ρ szor A2 egyenlő 4,5 a négyzeten szer 897 szer. Itt vigyázunk, mert akkor már 11-et helyettesítünk szer 10 a mínusz negyedikennel, és az egyenlő 19,98 század, és ez newtonban adódik mértékegységét tekintve. Harmadik, ugye az I3 impulzus erő nagysága. Itt ugye lehetőségünk adódik egy ellenőrzésre is, mert hiszen, hogyha úgy számoljuk, hogy az I3 az egyenlő C négyzetszer ρ szor A3, és ebbe helyettesítünk be, tehát 4,5 a négyzeten szer 897 szer 21 szer 10 a mínusz negyediken. Ugyanazt az értéket kell kapjuk, mint hogyha úgy számolunk, hogy az I1-ből kivonjuk az I2-t. Mert hiszen miről szól az impulzus megmaradást tétele? Arról, hogy a belépő folyadék sugárnak az impulzusa, az ugyanakkora kell legyen, mint a kilépő folyadékok sugaraknak az impulzusával. Tehát ez így ezzel a résszel, ez így teljesül is. Az már természetesen más dolog, hogy időközben megváltozik az erőknek az iránya. Értelemszerűen ebből adódik majd aztán az, hogy a testre majd valamilyen erőhatás fog hatni, amit nekünk majd valamiféleképpen egyensúlyoznunk kell. De ne szaladjunk előre, ezt hogyha behelyettesítjük, akkor 38,15 század newtont kapunk végeredményül. Tehát amint mondtam, a két összefüggésre ugyanazt az eredményt kell megkapjuk. Jó, tehát ide beírjuk 38,15 század newton. És akkor most jön ugye maga az impulzus tétel, tehát az impulzus megmaradásnak a tétele. Természetesen az erők azok nem csak a nagyságukkal definiálhatók, hanem az irányuk is meghatározza őket. És éppen ezért, mivel a három erő látszik az, hogy más és más irányokban mutat, ezért ezeket, hogyha összegezzük, akkor egy erőt fogunk kapni, tehát a summa I az egy olyan erőt fog kiváltani, amely az ellenőrző felületben lévő test súlypontjára egy erőhatást fog eredményezni. Ezt az erőt nevezzük az R reakció erőnek. Na már most. Miből adódik ez a negatív előjel? Ugye az előadáson, illetve a jegyzetben, ahol le van vezetve az impulzus tétel, ott magát az impulzus tételt a folyadékra írjuk fel. Tehát ennek az erőnek a mínusz egyszerese tulajdonképpen az az erő, ami a hatás ellenhatás, ugye Newton harmadik törvényéből adódik, és hát a folyadék részre erőként hatni fog. De minket nem a folyadék érdekel, hogy arra milyen erő hat, hanem mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a rajzon látható testre milyen erők hatnak a folyadék áramlása során. Tehát ezért tesszük ki ezt a negatív előjelet ebben az egyenletben. Jó, tehát ez lesz az az alap kiinduló képletünk, ami alapján felírjuk és számoljuk a testre ható erőket. Ez egy vektor egyenlet, a vektor egyenletekről tudjuk azt, hogy azok felbonthatók vektoriális adott irányban vektoriális komponensekre, ugye x, y, z komponensekre. Ha most hát ugye az x és az y irányokat jelöljük ki koordináta rendszerünként, tehát ugye az x az a vízszintes, az y pedig a függőleges erő, akkor ebben a síkban ható erők vízszintes, illetve a függőleges komponenseinek összege, az meg fogja határozni a testre ható vízszintes, X irányú, illetve a függőleges Y irányú komponensét, összetevőjét. Hát lássuk, miként írhatók fel. Az I1 erő, tehát a vízszintes vagy a beérkező folyadék sugár impulzusa XY koordináta rendszerünkben meglehetősen egyszerűen felírható, hiszen azt írhatjuk, hogy az I1 az egyenlő mínusz 58,13 I Newton. Ugye tanultak alapján, a mechanikában tanultak alapján, a vektorok az egység, irány egység vektorokkal írhatók, segítségével írhatók fel, abban az esetben, hogyha az X tengely irányegység vektora kis i-vel, az y tengelynek az irányegység vektora pedig a kis j-vel határozzuk meg. Jó. Az i2 szintén egy könnyű feladat, hiszen az i2 az az y tengelye párhuzamos azzal megegyező irányban hat, tehát ez azt jelenti, hogy a 19,98 newtonos erőt a J irányegység vektorral kell nekünk ahhoz szoroznunk, hogy vektort kapjunk belőle. Az I3 vektorral már egy kicsit nehezebb a helyzet, hiszen azt fel kell bontanunk vízszintes, illetve függőleges összetevőkre. Hogyha rajzolunk egy vektor háromszöget, akkor a vektor háromszögben az X irányú összetevő jelöljük I3X-szel, a függőleges irányú összetevőt jelöljük I3Y-nal, akkor ebben a derékszögű háromszögben, hogyha itt adva van nekünk egy szögünk, akkor az egyes komponensek az I3X, az a szög melletti befogóként, az I3Y, az pedig a szöggel szemközti befogóként értelmezhető, ebből, illetve hát ugye az átfogó az maga az I3, tehát ebből adódik az, hogy a koszinusz, illetve a színusz függvények segítségével ezek a komponensek meghatározhatók. Már csak az a kérdés, hogy ez a szög, ez mekkora. Hát ugye az alfa szög az 124 fok, az megvan adva, a teljes 180 fokhoz képest, ugye a kiegészítő szöge lesz tulajdonképpen az a szög, ami, hogyha 180-ból kivonunk 124 fokot, az 56 fokot ad. Jó, tehát akkor ennek megfelelően az I3 az egyenlő a vízszintes összetevő az a szög melletti befogó, tehát a koszinusz függvény segítségével meghatározható, és mivel az X tengellyel megegyező irányú, ezért pozitív lesz az előjele. Tehát az I3 szorozva koszinusz 56 fok szor az I. A függőleges összetevő az I3Y szöggel szemközti befogó, tehát a színusz függvényt hozzuk segítségül a meghatározásához, és mivel az Y tengellyel ellentétes irányú, éppen ezért negatív lesz, tehát mínusz I 3-szor színusz 56 fok J. Jó, tehát ennél a feladatnál azért mindenképpen szükséges a trigonometrikus függvények ismerete, illetve alkalmazása. Jó, na most felbontva, tehát ugye vízszintes és függőleges összetevőkre az alap egyenletünk, azt fogjuk kapni, hogy a vízszintes, ugye ez mindig az lesz, ami az I irányegységvektorral definiált, lesz akkor egy mínusz 58,13. Az I2-nek nincsen vízszintes irányú összetevője, tehát akkor az ugye nulla. Az I3-nak pedig a vízszintes összetevő, az X irányú összetevő az I3-szor koszinusz 56, tehát plusz és ugye pozitív az előjel, tehát plusz az i3 az 38,15, bocsánat, igen, 38,15 szorozva koszinusz 56 fok, és ez lesz egyenlő ugye a jobb oldalon a mínusz rx-el. Ebből, ha ezeket kiszámoljuk, összeadjuk, és ugye megszorozzuk mínusz egyel, azt kapjuk, hogy az rx az egyenlő 36,8 newtonnal. Hasonlóképpen kapjuk meg az ry-t, ugye felírjuk az impulzus megmaradás függőleges komponenseire ugyanezt az egyenletet. A függőleges, az i1-nek nincsen függőleges összetevője. Az i2 az 19,98 és pozitív, tehát 19,98 mínusz. Az i3 szor színusz 56, tehát 38,15 szor színusz 56 fok, és ez a mínusz ry-nal lesz egyenlő, amiből azt kapjuk aztán végeredményül, hogy az ry az egyenlő 11,65 század newtonnal. Jó, tehát testre ható erő, eredő erő viszintes és függőleges komponense. Tulajdonképpen ez még nem teljesen, hiszen a testre nem csak a folyadék áramlásból ható reakcióerő hat, hanem ezen kívül még hat nekünk egy gravitációs gyorsulásunk is. Gravitációs súlyerő, tehát a G, a gravitációs súrlódás segítség, gravitációs gyorsulás segítségével számolható gravitációs súlyerő. Nos, nézzük, hogy akkor ez milyen erőket fog eredményezni. Javaslom, hogy egy tiszta lapon, egy üres lapon, ugyanerre a feladatra kinyomtatott üres lapon folytassuk a megoldást, hiszen most vektor sokszögeket fogok rajzolni. Először nézzük azt a vektor sokszöget, ami az i1, i2, i3 impulzus erők által alkotott vektor sokszög lesz. Az előbb már meghatároztuk, egy alkalmas, én most vázlatot készítek csak, de egy alkalmas léptékkel megszerkesztett vektor sokszög, hogyha mondjuk ez az i1 vektorunk. Egy kezdő pontból, egy origóból felmérjük a megfelelő iránynak, ugye az előző lapon, akár ide is be lehet rajzolni segítségképpen, ugye itt az i1 az ilyen irányú volt, az i2 függőleges, és az i3 adott szögben hajló három vektorunk volt, akkor a végpontban állítunk egy merőlegest, és a léptéknek megfelelően felmérjük az i2, ugye 19,98-at, tehát mondjuk körülbelül az egy harmad része, tehát ez itt az i2, és ennek a végpontjából párhuzamosat húzva felmérjük a harmadikat, tulajdonképpen az i3-at, i1, akkor kapunk egy vektor sokszöget, amit a nullába, ugye aminek az eredője tulajdonképpen a mínusz r, és hát a nullába igazából, hogyha az egész szerkezet egyensúlyban van, akkor az r reakcióerő fogja vissza segíteni. Tehát ugye ez a négy erő ezzel a vektor ábrával ugye egyensúlyban van. Tehát ide a súlypontba be lehet rajzolni a az előbb kiszámolt adott komponenseivel meghatározott Rx, Ry komponensekkel meghatározható R vektort. Egy külön vektorábrában felrajzolva egy vektor sokszöget, ugye az R, illetve mivel hat még egy gravitációs erő, egy függőleges gravitációs erőt is berajzolunk. Egyensúly van, ahhoz, hogy egyensúlyban tudjuk tartani, ahhoz nekünk egy erővel tartani kell ezt az erőt. Ugye a feladat megoldásában azt tudjuk, hogy a test egyensúlyban tartásához egy balra felfelé mutató, a vízszintessel 33,3 fokos szöget bezáró erő szükséges. Tehát ez az erő balra felfelé mutat, jelöljük F erővel, és a vízszintessel 33,3 fokot zár be. Ugye három erő eredője, vagy három erő egyensúlya közösségben vannak, záródó nyílfolyam folytonos háromszöget alkotnak, és hát ugye tehát ez ugye a három erőnek a egyensúlyának a feltétele. Na most, hogyha ez így van, akkor az rögtön látszik ebből a vektorábrából, hogy az F erőnek a vízszintes komponense, tehát írjuk fel vektoriálisan, tehát a nulla az egyenlő R plusz G plusz F, és hogyha ezt szintén az előzőeknek megfelelően felbontjuk skalár összetevőkre, egyenletekre, akkor van nekünk egy Rx, van egy G, aminek a vízszintes komponense nulla, és van egy F-ünk, ami viszont az R-rel ellentétes irányú, szintén igaz az, hogy a koordináta rendszerünk az X és az Y tenge, ide is felrajzolom segítségül. Akkor az Fx, tehát az F erőnek a vízszintes komponense, az az X tengellyel ellentétes irányú. Tehát akkor mínusz az Fx az egyenlő nulla. És ebből az egyenletből adódik az, hogy az Rx az megegyezik az Fx-szel. És ez már nekünk egy segítség arra vonatkozóan, ugye, hogy a derékszögű háromszögben, vízszintes és függőleges komponensének a hányadosa, az tulajdonképpen az adott szögnek, ugye hegyes szögnek a tangensével egyenlő. Tehát a tangens, hogyha ezt alfával jelöltük, akkor ez legyen a béta szög, ugye ez itt a béta szög. Tehát tangens béta az egyenlő abszolút értékben az Fy és az Fx hányadosaként. Szöggel szemközti, per a szög melletti oldal. És ebből már tudjuk számolni az Fy-nak az értékét. Tehát Fy az egyenlő Fx-szer tangens béta. Vagyis, ha behelyettesítünk, akkor az Fx az volt az előző feladatban, visszarakom egy pillanatra, az Rx 36,8 N volt, 36,8 szor tangens 33,3. És ennek az értéke akkor 24,17. Már csak az irányát kell meghatároznunk. ugye az irány, hogyha ebben az irányban hat az erőnk, akkor az Rx, ha negatív volt, akkor az, vagy az Fx negatív volt, akkor az Fy az pozitív. Tehát ez felfelé mutat. Felfelé hat pontosabban. Jó, tehát akkor ennek ismeretében fel tudjuk írni a függőleges erők egyensúlyát. Az Ry az pozitív volt, mínusz az G, mínusz plusz, bocsánat, az Fy az egyenlő nullával. Egy ismeretlenünk van már csak ebben az egyenletben, az a testnek a súlya. Tehát a G az egyenlő Ry plusz az Fy. Az Ry, az előző, megint egy picit visszateszem, az Ry-unk itt volt, 11,65 század newton, tehát 11,65-höz, ha hozzáadunk 24,17-et, akkor ez összesen 35,82 század newtont fog adni. Tehát ez lesz a testünknek a súlya. Viszont a feladat, ugye a testnek a tömegét kéri gram mértékegységben. Most a gram akkor, hogyha ezt átszámoljuk, 35,82 század newton, ha a gravitációs gyorsulás 10 méter per szekundum négyzetnek vesszük, akkor az 3,582 kg tömegű testnek a súlyát jelenti, ami viszont 3582 gram. Jó, tehát ezzel a feladat meg is van oldva. Már csak a testre ható eredő erő vízszintes, illetve függőleges komponensét kell ugye előjel helyesen behelyettesítenünk. Jó, tehát visszatérünk az előző lapra, hiszen az eredményeket itt összesítettük. A testtömege az 3582 volt gram. A vízszintes erő előjel helyesen, azt a, ugye az előző lapon az Rx-el volt egyenlő, az Rx az negatív előjelű, egy picit még azért lehet, hogy visszateszem, tehát ugye az Fx az az X tengellyel ellentétes irányú, tehát ezért negatív. Az ugyan igaz, hogy az abszolút érték, tehát a nagysága egyezik meg az Rx-el, de az iránya azzal ellentétes kell, hogy legyen, hiszen ekkor van egyensúlyban. Tehát a testre ható erő vízszintes bocsánat, nem a testre egyensúlyban tartó erő vízszintes, hanem a testre ható erő vízszintes komponensét, akkor viszont az Rx-et kell ide behelyettesíteni. Jó, tehát attól függ, hogy hogy szól a feladat megfogalmazás, tehát itt is nagyon oda kell figyelni, hogy mit helyettesítünk, hiszen ugye itt az előjel azért sokat számít. Jó, tehát az Rx-et kell ide behelyettesítenünk, az Rx az itt van 36,8, és pozitív. És akkor a testre ható erő függőleges komponense, ugye van egyszer egy felfelé ható R erőnk, ugye ennek a függőleges komponense felfelé hat, ezzel szemben hat a G, és ennek a kettőnek a különbsége az, amit mi meghatároztunk, és ez negatív. Tehát ugye, amit mi kiszámoltunk az előbb 24,17 század newtont ugye Fy-nak, itt van, ez ugye a test egyen súlyban tartásához szükséges erő, de ezzel ellentétes, ugye, tehát maga az az erő, ami az Ry-nak és a G-nek az összege, tehát az mínusz 24,17 század newton, tehát ez az Ry mínusz a G. Jó, segítségképpen ide írom. Tehát még egyszer, nagyon fontos, hangsúlyozom, hogy most a testre ható erőt kell beírnunk, annak vízszintes és függőleges komponensét, abban az esetben, hogyha az egyensúlyban tartáshoz szükséges erő vízszintes vagy függőleges komponense a kérdés, akkor értelemszerűen magát az F függvénynek a vízszintes és függőleges komponensét, tehát ezeknek a mínusz egyszeresét kell beírnunk.